Ne félj, nem ítéllek el. Kiút az abortusz okozta fájdalomból. Világszerte rengeteg asszony szenved az abortusza testi-lelki következményeitől. Akár szabad döntése volt, akár mások vagy a körülmények kényszerítették rá. Az abortusz utáni bánat és a nem csituló bűntudat sokkal gyakoribb, mint gondolják. Szeretnénk megmutatni, hogy Jézus irgalmas szeretetéből lehetséges a megbékélés, sőt, a teljes gyógyulás is az emberi szívben. Műsorunk 4 hetente, este 21 óra 15 perckor jelentkezik. Műsorvezetők Kovács Ferenc diákónus és Kovácsné Traer Mária mentálhigiéniés lelki gondozó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Mária Rádió budapesti stúdiójába. Ma esti műsorunk címe: Két anyámért adok hálát.
Az élet Isten ajándéka, és az a fiatal lány, Réka is, akit édesanyja nem tudott felnevelni, és egy szerető, örökbefogadó családban nőtt fel. Az este témavezetői Kovácsné Traer Mária,
Kovács Ferenc. A Magyar Kurírban olvastam egy abortusz túlélő vallomását, amely bejárta a világot. Egy részleges agyi bénulásban szenvedő, 29 éves Gina Jessen túlélte anyja abortusz kísérletét. Az életvédelem ügyének szentelte magát. Egy interjújában így fogalmazott: szeretek élni. El akartak vetetni, de nem haltam meg. Gina megbocsátott biológiai anyjának, akivel azonban eddig nem kívánt találkozni. Hasonlóképpen apja felderítésére sem tett lépéseket. A lány kereszténynek vallja magát, és megérti, ha nem hívők rosszul érzik magukat, amikor a hívők Istenről beszélnek az abortusszal kapcsolatban. Tiszteletben tartom a vallásról hozott döntésüket, de szerintem nem kell kereszténynek lenni ahhoz, hogy megértsük, az abortusz gyilkosság. Ezt senki sem vitathatja. Nem hiszek az abortuszban semmilyen körülmények között, semmilyen indokból. Az orvostudomány minden nap újabb bizonyítékokat hoz arra, hogy az emberi tulajdonságok a fogantatástól kezdve értékelhetőek. De ha még nem is így lenne, ki vagyunk mi, hogy úgy döntsünk, ez a gyermek nem élhet. Megrendítőek Enő szavai. Ő az abortusz ellenére életben maradt, és tanúságot tesz Istenről.
Megrendítőek Gina szavai. Ő az anyja abortusza ellenére maradt életben, és szeret élni. Így testében megsebzetten is, vállalva arcát, világszerte tanúságot tesz Isten szeretetéről. A terhesség megszakítás, avagy már, ahogy már hallottam, a várandóság befejezése nem más, mint az élet kioltása orvosi segítséggel. Lehet a kifejezésekkel manipulálni, de az emberi élet kioltásáról van szó, mielőtt az megszülethetett volna. A következő bejátszásunkban beszélgettünk olyan asszonyokkal, akik életük során az abortuszt választották, ma már évtizedekkel később. Vajon miként vélekednek az abortusz helyetti örökbeadás kérdéséről? Hallgassák meg, kérem, tisztelettel megsebzett szívük vallomását.
Thank you. átestél egy abortuszon, és ha akkor valaki felajánlja neked, hogy hát szüld meg, és majd én fölnevelem, hogy reagáltál volna?
Akkor ha meggondolod magad egy fél év múlva, vagy egy év, kezdődik a helyzeten, és már örökbe adják, és nem tudod visszavenni.
Én képtelen lennék a szülés után, miután meglátom a kicsit odaadni bárkinek is.
Valaki neked ezt ajánlotta annak idején?
Igen, ajánlották. Védőnő.
Én is képtelen lettem volna örökbe adni a gyereket, mert úgy érzem, hogy a várandóság alatt az ember annyira összenő a gyerekkel, egy olyan bensőséges kapcsolat alakul ki, amit nem lehet megszakítani. Tehát ha az ember már ezt a boldogtalan döntést meghozta valamilyen külső kényszerítő körülmények hatására, az ugye egy történet. A másik meg az, hogyha az ember vállalta volna, hogy kihordja a gyereket, én legalábbis képtelen lettem volna rá.
Ha jó belegondolunk, akkor amikor az abortusz történt, ugyanúgy tudtad, hogy egy életre mondasz nemet. Ennek a tükrében?
Igen, hát ez most így utólag sokkal súlyosabbnak látom, mint annak idején. Egyrészt azt hiszem, hogy nem is akartam igazából tudomásul venni a döntésnek a súlyát. Tehát az ember olyankor valahol csúnya ezt a szót használni, de jobbat most nem tudok mondani, hogy besöpölte a szőnyeg alá, hogy nem akart róla tudomást venni, mert nem volt lehetősége rá. Most mindegy, hogy milyen okból. Tudom, hogy a felelősség az mindig a nőm van, de végülis belekényszerült ebbe a döntésbe, és tudom, hogy az becsületesebb megoldás kihordani, mert egy életet elpusztítani, akárhogy is nézzük, gyilkosság. Tehát keresztény szemszögből nézve ez egy gyilkosság, és ez visszafordíthatatlan és elítélendő. És mindenképpen jobb megoldás az a gyereket kihordani, és esetleg még akkor örökbe adni, de egyrészt annak idején én ennek nem voltam tudatában, nem is volt erre lehetőség, legalábbis nem volt róla tudomásom. A másik pedig az, hogy érzelmileg ezt egy anya hogy dolgozza fel, tehát végig együtt van a babával, simogatja, beszél hozzá, a gyerek rugdarózik, különösképpen a vége felé, tehát egy olyan bensőséges kapcsolat alakul ki, amit az örökbeadás végérvényesen én úgy érzem megszakít.
Olvastam az interneten egy hölgy vallomását, 17 éves hölgy, aki nem kicsúszott az abortusz idejéből, hanem tudva és akarva vállalta azt, hogy inkább éljen az a gyermek, és örökbe adja. Tényleg mélységesen tisztelem az ő véleményét, meg a döntését, meg hogy hordozta, dédelgette, vitaminozta, és utána azt mondta, hogy legyen valaki, aki szeretni tudja, én nem vagyok rá képes. Tisztelem. Becsülöm.
Én például abban a hibába estem bele, hogy nagyon fontos tudni, ugye az ember test és lélek, és én, amikor nagyon gyorsan megtudtam, amikor terhesedtem, és a körülmény olyan volt, hogy akkor úgy gondoltam, hogy ez most nem lenne jó, de ha akkor abban a pillanatban bárki azt mondja nekem, figyelj oda, mert ez már nem csak két sejt vagy valami, hanem ez már egy lélek, amely halhatatlan. És amikor én erre rádöbbentem, attól kezdve kezdett bennem ez a bűntudat és lelkiismeret furdalás, ami elindította azt, hogy nehéz volt utána.
Ha arra gondolsz, mikor kisebb a lelkiismeret furdalás, vagy a fájdalom, vagy az önvád, akkor ha örökbeadod, vagy ha abortuszon esel át. Ez utóbbi megtörtént az életedben, de úgy utólag nézve, mire gondolsz?
Azt gondolom, ha ezzel tisztában vagyok, egyszerűen kérdés nem lett volna, hogy megtartom azt a gyermeket.
Hát én el nem tudnám képzelni, hogy odaadjam. Akárhányat szültem volna. Az én anyám 15-öt szült, és kértek, hogy egy-kettő, akinek nem volt. Engem is kértek, pedig én utolsó voltam, és azt mondta, hogy nem, a gyereket nem lehet odaadni. Pedig borzasztó szegény helyre születtem, és mégse tudott az anyám odaadni. Biztos én se tudtam volna odaadni. Ha világra hozom, akkor az már az enyém lett volna.
Egy szülő édesanya rákos beteg lett, tudta, hogy meg fog halni, és akkor keresett olyat, aki fölneveli az ő gyermekét édes gyermekeként. Számára viszont megnyugtató volt az, hogy tudja, kire hagyja a gyermekét, és tudja, hogy kit bíz meg vele. Ezért szimpatikus számomra ez az úgynevezett nyitott örökbefogadás, amikor valamilyen okból valaki mégis arra kényszerül, hogy a gyermekét átadja egy másik anyukának, aki fölneveli. A akkor ezt tudja, hogy kinek adja, ez fontos. És köztük akkor lelki kapcsolat alakul ki. Interneten olvastam egy levelet. Egy örökbe adott gyermek írta, egy fiatal ember, keringett a hálón sokáig, és ő hálát és köszönetet mondott azért az édesanyjáért, aki őt kihordta és megszülte. És mondta, hogy ő neki két anyukája van. Az egyik, aki szülőanyja, testileg az édesanyja, és a nevelőanyja, aki az egész életében gondozta, szerette, ápolta, és övének érezte. És hálát adott az Istennek mindkét anyáért az életében. Szent Lukács görögkatolikus szeretett szolgálat szervezésében egy éve lelki napot tartottak, melyet Mosolygó Tibor atya szavai nyitottak meg. Mondandójának mottója döbbenetesen hangzott. Jézus, mint az első nem kívánt gyermek. Igen, őt is meg akarták ülni, és életével örök életet adott számunkra. Minden ember az Isten ajándéka, aki bármi módon fogant, bármilyen okból került el édesanyjától, szeretett terve van vele az Úrnak. Sokan élnek köztünk, akik hálásak az életükért, azért, hogy biológiai anyjuk nehéz körülménye ellenére szerette őket annyira, hogy nem vette el tőlük az emberi élet lehetőségét.
Hála Isten, kedves vendégünk, aki szintén Isten ajándéka, Réka, életet adó anyukája is meghozta az önfeláldozó szeretet legnehezebb döntését, és megszülte őt. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a stúdióban egyetemista korú Rékát és örökbefogadó anyukáját, Ágnest.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Tisztelettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Réka, azt hallottam, hogy te bátran, nyíltan, sőt boldogan vállod azt az életet, amit az Istentől kaptál. Kérlek, beszélj magadról és az életedről.
Mindig azt mondom, hogy az életem két csodája az én két anyukám, mert sosem tudok elég hálás lenni azért, amit kaptam mindkettőtől. Szülőanyám életet adott, és bár nehézségei voltak, dönthetett volna másképp, de nem tette, és megszülethettem. Örökbefogadásom óta semmiben nem szenvedtem hiányt. A legjobb helyre kerültem, ahol megtanultam az alapvető emberi és keresztény értékeket. Megtanultam szeretni és hinni. Sok nehéz percen vagyunk túl az örökbefogadó családommal, de mindig összetartottunk. Régen nehezen fogtam fel az örökbefogadást. Mindig ott volt bennem a kérdés, vajon miért hagyott el engem az anyukám? De ahogy múltak az évek, egyre inkább a kérdés átadta helyét a hálának és a büszkeségnek. Igen, büszke vagyok a szülőanyámra, hogy mindezt végig tudta vinni ilyen fiatalon. Teljesen egyedül volt. Vannak olyan időszakok az életemben, amikor sokat gondolok rá. Minden percben eszembe jut. És olyan jó volna tudni, hogy jobb lett-e azáltal az élete, hogy most nem vagyok ott vele. Sokat gondolok rá, hogy boldog-e most, hogy van-e szép, szerető családja. Azért imádkozom, hogy valamilyen csoda folytán megérezze, mennyire szeretem, és hálás vagyok neki.
Kedves Réka, gondoltál-e valaha arra, hogy megismerd őt? Hogy találkozzál vele?
Gondoltam erre? Nem igazán, mert mert nem szeretném megzavarni az ő külön életét, amibe azután csöppent, vagy amit azután kialakított, hogy én már nem vagyok ott vele, és a mi családunk életét sem szeretném ezzel megzavarni.
Mi az, amiért büszke vagy ő rá? A szülőanyukádra?
Nagyon becsülöm benne, hogy ekkora ereje volt, hogy ezt az egészet végigcsinálta, és nem mondott le rólam. Büszke vagyok rá, hogy ilyen éretten tudott hozzáállni a dolgokhoz, hogy elfogadta a segítséget, amit kapott.
Életedet mennyire határozta meg az, hogy örökbe fogadott gyermek vagy?
Inkább csak így bennem voltak gondolatok. A külvilágnak nem igazán mutattam ki, hogy tehát hogy ez bennem van. Hát a barátaim, akiknek el szoktam ezt mondani, mert szívesen beszélek ám róla, mindig nagyon kedvesen fogadják, és megértően sokan kíváncsiskodnak, és szívesen mondom el a történetemet mindig.
Nagyon érett személyiségnek látlak téged. Mi az, amitől más lettél? Amitől más embernek érzed magad? Mi az, ami pozitív ebbe a történetbe, számodra?
Talán a sok szeretet, amit kaptam mindkét oldalról, mert még ma is érzem a szülőanyámnak a szeretetét, amivel lehetővé tette, hogy itt lehessek ebben a világban, és másrészt pedig a befogadó családom szeretetét támogattak mindig, elfogadtak. Mindenben segítséget kaptam, és nagyon sok szeretetet is megtanítottak hinni.
Hogyan szereztél tudomást arról, hogy neked így kezdődött az életed?
Mindig benne volt a köztudatban, vagyis hogy itt otthon mindig úgy tényként beszéltünk róla, tehát már kiskoromtól fogva mondták nekem a szüleim, és sosem titkolták el előlem, és ezért nagyon hálás vagyok, mert így talán könnyebb feldolgozni az egészet.
Volt-e valamikor, hogy valaki téged ezért elutasított, megbántott szavaival, teivel?
Nem igazán tudom, hogy lett volna. Az emberek mindig érdeklődve szokták hallgatni a kis történetemet.
Mi az, amit tudsz a múltadról, a szülőanyádról? Tudod-e, hogy miért kényszerült ilyen döntésre?
Csak azt tudom róla, hogy nagyon fiatal volt, és egyedül maradt a gyerekvállalás nehézségeiben, és ezért kellett meghozni ezt a nagyon komoly döntést.
Tényleg tisztelem őt is érte, de most szeretnék inkább arról kérdezni, hogy aki téged elfogadott és örömmel fogadott az életedben, milyen a kapcsolatod a mamáddal?
Mi kiskorom óta olyanok vagyunk, mint két tojásos, saját képmására nevelt fel, mindent megtanított. Ugyanazok az értékeink, mindig egy rukóra jár az agyunk. És szoktam is neki mondani, hogy ő olyan nekem, ilyen 3-1-ben. Anya, barát és nagymama is.
Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Ne félj, nem ítélek el című műsorát hallják. Műsorunk címe Két anyámért adok hálát. Fiatal lányjal, Rékával beszélgetünk, akit édesanyja nem tudott vállalni, de egy szerető, örökbefogadó családban felnőtté lett.
Itt van velünk a stúdióban Ágnes, aki férjével együtt már vagy 20 évvel ezelőtt örökbefogadta Rékát. Ágnes, miért és hogyan történt Réka örökbefogadása?
Nem egy különös történet. Későn mentem férhez, már nem lett babánk. Mindig családban képzeltük el az életünket férjemmel. Az örökbefogadás egyforma erősséggel közös döntésünk volt, de az én esetemben a férjem előbb hozta meg a döntését. De azt mondta, hogy vár rám, amíg én is meg tudom hozni ezt a döntést. És akkor egyszer a templomban megszólított az Úr.
Megszólított az Úr?
Igen. Anyák napja volt. Templomban voltam. Az édesanyák dicsérete hangzott. A sok öröm és szenvedés, ami a gyerekneveléssel együtt jár. És ezután azokról a gyerekekről volt szó, akiknek nincs édesanyjuk. Nem kaphattak anyai szeretetet. Nem nevelkedhettek családban. És hangzott, hogy gondoljunk rájuk, és tegyük meg, majd tehetünk értük. Belém nyilaltak. Ez a hívás. A döntés, amire a férjem várt, megszületett bennem. Örömmel közölhettem, hogy most már én is készen állok az örökbefogadásra. Én ezt fontosnak tartom, hogy ne csak az egyik fél akarja a gyermeket. Közös döntésre van szükség. Ezt tanácsként is mondom a hallgatóknak, elsősorban a nőknek, hiszen általában ők állnak előbb készen az anyaságra, bár a mi esetünkben ez fordítva volt.
Bizonyára van kedves hallgatóink között, akinek nem születhet egy gyermeke. Szívem mélyén viszont játszik a gondolattal, hogy szívesen felnevelne olyan gyermeket, akit nem tudott elfogadni az édesanyja, illetve megszülte, de utána nem tudott vele mit kezdeni, nem tudta adni a szülői szeretetet. Kérem, ha lehet, azok számára mondd el, hogy szívetek döntése után hogyan találtatok rá Rékára.
A mi esetünkben úgy történt, hogy közös ismerősünk tudomást szerzett egy várandós fiatal nőről, aki nem tudta vállalni gyermeke felnevelését. Rendes házaspárt keresett örökbefogadó szülőnek. Én is nagyon tisztelem őt, hogy kihordta, és szorult helyzetében arra is gondolt, hogy például ne intézetbe kerüljön a gyereke, hanem jó helyre szerető házaspár nevelhesse fel.
Nagyon szép anya és lánya közt az a kapcsolat, ami kialakult köztetek. De mit szólnál akkor, ha egyszer Réka azt mondaná, kíváncsi vagyok a másik anyukámra, aki szeretetből világra hozott, akinek köszönhetem az életet, azt, hogy élek, azt, hogy élhetek.
Beszélgettünk mi már erről. Én nyitott vagyok mindenre, amit ő szeretne, de nem tudom, hogy ez milyen hatással lenne rájuk. Ő rá és a biológiai anyjára. Nem szeretném, ha megzavarná, negatívan befolyásolná az életüket.
Értem. Köszönöm szépen, mert ez biztos sok hallgatónknak, aki hasonló problémával küzd, hasonló vívódás közepette esetleg megszületett, vagy születendőben levő döntéséhez segít. Kedves Réka, mi az, amiért ma hálát szeretnél adni Istennek ő szeretetükért?
Hálás vagyok, hogy megtanított mélyebben is többet érezni mindkét kapcsolatom, mindkét anyámmal, és hogy nagyobb hálával gondolni az élet ajándékaira, hogy jobban értékelni a kisebb örömöket, és nagyon hálás vagyok a családomért, az összes barátomért, akik támogatnak, és elfogadnak olyannak, amilyen vagyok. A szüleim mindig is támogattak, és köszönöm nekik, hogy mindent megkaptam, ami kellett az élethez.
Nagyon Isten, szépen köszönöm.
Minden rosszból tud valami csodálatosat kihozni. Szívesen megismételném az előbb elhangzott szavaidat. Annyira megérintettek. Sokáig úgy gondoltam, meghatározza életem az örökbefogadottság. Már nem hiszem. Kétség kívül meghatározza azt, amivé váltam, és amivé még válhatok. Megtanított mélyebben és többet érezni, nagyobb hálával gondolni az élet ajándékaira, jobban értékelni a kisebb örömöket.
Köszönjük a beszélgetést, köszönjük azt a különös találkozást, ahol örökbefogadott gyermek Réka és a mamája Ágnes megosztották életük minden gondját, nehézségét, tapasztalataikat, és megérezhettük őszinte szavaikból, hogy lehetséges a vérszerinti szülők felé a megbocsátás, nem kell a nehéz érzéseket egy életen át hordozni. Isten ezekre a sebekre is adhat gyógyulást. Isten áldjon benneteket.
Zárszóként, az időnk még megengedi, egy nagyon érdekes történetet olvasnék föl számotokra és kedves hallgatók számára. Egy pap élettörténetét, melyet a Magzatvédő Társaság 2001-ben jegyzett le. Így hangzik. Papi mi voltomban, egyházam és II. János Pál pápa evangélium vitéjének szelleme kötelez a megfogant emberi élet személy életének tiszteletére és védelmére. Abban azonban, hogy ezt más paptársaimnál talán kissé szorgosabban teszem, szerepe lehet, hogy oly sok felnőtt embertársammal együtt én magam is abortusz túlélő vagyok. Édesanyám 5 gyermekes özvegyemberrel kötött házasságot, és már élt egy nővérem, amikor én 7. jelentkeztem. Apám rokonsága élesen el is utasított, amikor kérdőre vont a szegény anyámat, mit keres ott a pelenka, ahol már eladó sorban levő lányok vannak? Akkor aztán az én drága édesanyám hazament az édesapjához, aki 14 gyermeket tartott el. Nagyanyám tömören válaszolta a kényszerítő apai rokonságnak. Az élettel nem játszunk. Aztán pedig Addig tartotta az ellenséges rokonságtól veszélyeztetett, terhes, velem várandós édesanyámat a házában, amíg már nem lehetett engem abortálni. Életre szóló szövetségese volt ebben az orvos, ki a család orvosaként maga is biztatta őt, hogy tartson meg engem. És mindenről hogyan szereztem tudomást? Egy mátrai falucskába vitt az édesanyám menedékház szentelésre. Én akkor már 4-5 éves voltam. Ott egyszer csak találkoztunk a doktor úrral, aki megkérdezte, kit tart kézenfogva. Amikor édesanyám elmondta, az orvos így szólt: hát bizony, mégiscsak kár lett volna ezért a göndörhajú fiúcskáért. Kedves hallgatónk, sok olyan anya van, akinek nem sikerült megtartani, megszülni babájukat. Rejtett fájdalmat hordoznak szívükben. Nekik mondjuk, van kiút az abortusz okozta fájdalomból. Van kiengesztelődés Istennel, önmagunkkal, gyermekünkkel, sőt szüleinkkel, testvérünkkel is. Lehetséges a megbékélés az emberi szívben. Ne félj, nem ítélek el mottóval tartjuk a következő lelki gyakorlatunkat. Gödöllő Mária egy besnyön, lehet rá jelentkezni. A következő telefonszámon 0628 420 176 vagy e-mail címen matersal@invitel.hu. Jelentkezéseiket természetesen bizalmasan kezeljük.
Önök a Mária Rádió Magyarország Ne félj, nem ítéllek el című műsorát hallgatták. 4 hét múlva jelentkezünk ismét.
Ez a műsor az interneten keresztül meghallgatható a nap bármely szakában. Ha a tapasztalatát szeretné megosztani, esetleg hozzánk személyesen kérdése van, e-mailben is szeretettel várjuk a következő címünkön: sorstarsak@mariaradio.hu. Köszönjük, hogy Réka és Ágnes őszintén megosztotta tapasztalatát. Köszönjük, hogy hallgattak minket, és imádkoznak értünk. Mára búcsúzik Kovács Réter Mária,
Kovács Ferenc,
Réka és Ágnes.
Minden kedves hallgatónknak további szép estét kívánunk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.